Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, stúdiumban pedig vendégünket, Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség Demokratikus Cselekvés Párt parlamenti frakció vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat ebbe az új műsorba, amelynek az első évadának az első kiadása hangzik most el. Nem szeretnék külön kitérni arra, hogy milyen okok, indokok előzték meg a műsor elindítását. Ez ki fog derülni mindjárt most a mai műsorból is, a későbbiekből is, hanem azt ajánlom, hogy vágjunk bele mindjárt a témába. Nem véletlenül hívtuk meg Pásztor Bálintot stúdió vendégnek ma, ugyanis a szerbiai képviselőház pénteken elfogadta a helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény módosítási javaslatait. Ez érinti a magyar lakta önkormányzatokban élőket is, természetesen mindannyiunkat. Ezért is fontos lenne erről a módosításról beszélni, meg azért is, mert hát folytatódik az őszi ülésszak, már holnap munkával folytatják Belgrádban, a parlamentben is, erről is szeretnénk pár szót ejteni. A módosítási javaslatokkal kapcsolatban először is mit tartalmaznak?
Jó napot kívánok, köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást, nagy megtiszteltetés, hogy én lehetek az első adás vendége. Valóban múlt kedden kezdte meg rendes őszi ülésszakát a szerbiai parlament, és az első napi rendi pont az önkormányzatok pénzeléséről szóló törvény módosítása volt. Terjedelmét illetően nem egy nagy törvényről van szó, mindösszesen egy szakasza módosul, de ennek ellenére nagy hatással lesz az önkormányzatok működésére, és úgy egyáltalán az ország gazdasági mutatóira is, hiszen a módosítás lényege az, hogy az önkormányzatok 2006-tól 2011-ig a bérek után befizetett adók 40%-ával rendelkeztek, 2011-től mostanáig 80%-kal, majd talán beszélünk a későbbiek során, hogy miért alakult ez így. Most pedig az új módosítás értelmében, attól függően, hogy községről, városról vagy a fővárosról van-e szó, ez a 80% csökken. Városok esetében 77%-ra, a községek esetében 74%-ra, a főváros esetében pedig 66%-ra.
Úgy tűnik, hogy ez a csökkenés, ez nem nagy mértékű. Aztán fel is lehet rá készülni, mert 2017. január 1-én lép majd életbe a módosítás. Ha jól tudom, akkor Magyar Kanizsa esetében nagyjából olyan 15 millió dinárral jelent kevesebb pénzt, Zenta 16,8 millió dinártól esik el, Topolya évente nagyjából 22 millió dinártól, Szabadkáról nincs, nem találtam hirtelen adatot. Tehát nem nagy összegek, de viszont kis pénz is mindig jól jön, mert van mire fordítani, van hová tenni.
Igen, fontos azt elmondani, hogy ezek éves összegek, tehát az egész év alatt, nem havi szinten, hanem az egész év alatt fog ennyivel csökkenni az önkormányzatoknak a bevétele, nem csak ezeké, hanem az összes szerbiai önkormányzat esetében van ez így. Azért van erre szükség, mert sajnos a költségvetési megszorítások idejét éljük Szerbiában, és azt gondolom, hogy mindenki a saját bőrén meg pénztárcáján érzi, aki közalkalmazott vagy nyugdíjas, hogy ez mit jelentett az elmúlt időszakban. És én azt gondolom, hogy ha figyelembe vesszük azt, hogy a nyugdíjasok járandóságát is csökkenteni volt kénytelen a kormány, ugyanez mondható el az egészségügyi dolgozókról, a közigazgatási dolgozókról, az oktatás ügyben dolgozókról, akkor úgy igazságos, ha az önkormányzatok juttatásai is csökkennek, nem beszélve a mezőgazdasági termelőkről, akiknek az esetében talán a legdrasztikusabb volt ez a csökkentés, legalábbis ha terület alapú támogatás rendszerének az átalakítására gondolunk. És mindenre azért volt szükség, mert egészséges alapokra kell helyezni a köztársasági költségvetést. Sajnos az elmúlt években a gazdasági válság kitörését követően elsősorban politikai célokból az egyes kormányok megpróbáltak az emberek kedvében járni, és sajnos ennek nem voltak meg a gazdasági alapjai. Ezért van az, hogy 2011-ben 40-80%-ra növelték az önkormányzatok bérek után befizetett adóból a juttatásokat, és mi már akkor 2011-ben rámutattunk arra, hogy ez egy választás előtti kampány célt szolgál, akkor Mladen Dinkić volt az egyik főszereplője a politikai életnek, és ő ennek a...
Ez volt a mézes madzag.
Ez volt a mézes madzag, és azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres is volt, mert kizárólag ennek a döntésnek a következtében jutott be a parlamentbe a Szerbia Egyesült Régiói nevű párt, amely azóta ugye már parlamenten kívülre került, sőt meg is szűnt létezni. Akkor viszont kizárólag ezeket a célokat szolgálta ez a döntés, és mi már akkor is rámutattunk, hogy természetesen nagyon szépen hangzik az, amikor valaki a decentralizációt száll síkra, és megpróbál kedvezni az önkormányzatoknak, viszont ennek csak akkor van értelme, hogyha valós gazdasági alapjai vannak, és sajnos 2011-ben ennek nem voltak valós alapjai, ennek következtében egy hatalmas tátongó űr keletkezett az országos költségvetésben, maximálisan megnövelte ez a lépés az államháztartási hiányt, tehát a deficitet, és most a 2011-ben elkövetett hibákat volt kénytelen orvosolni a kormány, viszont ez a csökkentés mégsem volt igazán drasztikus szerencsére, hiszen még egyszer szeretném emlékeztetni a hallgatókat, vagy aláhúzni, hogy 2011-ben 40-80%-ra emelték,
és duplájára.
És most a 80-ról nem 40-re ment vissza, hanem 74-re, 77-re, és nagyon jó, hogy Belgrádot érinti a legnegatívabban ez a javaslat, tehát Belgrádtól veszik el a legtöbb pénzt.
Épp ezt akartam említeni, illetve erre kitérni, hogy országos viszonylatban a városok 1,3, a községek 1,6 milliárd dinártól esnek el, illetve ennyivel kevesebb marad náluk, Belgrád viszont 1,9 milliárd dinártól. Függetlenül attól, hogy most ki mennyivel rövidül meg, azért, hogyha összeszámolom ezt a pénzt, ez a nem egész 5 milliárd dinár, ez mennyit segít a költségvetési hiányon, vagy mennyit segít a köztársasági kasszán?
Hát azt gondolom, hogy segít valamennyit gyakorlati értelemben is, de a szimbolikus jelzés ami számunkra fontosabb. És ahogy az előbb említettem, ha már az ország pénzt vett el a nyugdíjasoktól, a tanároktól, az orvosoktól, a nővérektől, a közigazgatásban dolgozóktól, akkor az önkormányzatoknak is szolidaritást kell vállalniuk és lemondaniuk a bevételük egy részéről. És másrészt viszont ez oda vezethet, hogy fontos elsősorban infrastruktúra fejlesztési projektumokra lesz pénz országos költségvetési eszközökből is. Mi ezt mondtuk 2011-ben is, hogy nem tartjuk azt jó megoldásnak, hogy, hogy megemelik az önkormányzatoknak a juttatását ebből az egy adónemből, ugyanakkor a jövőben, és az elmúlt 5 év ezt be is bizonyította, hogy 2011-ben mi ezt jól vélelmeztük, nem kaphatnak egy dinárt sem. Tehát mi abban bízunk, és ennek azt gondolom megvan a reális alapja is, hogy az országos költségvetésből azok az önkormányzatok, amelyek jól állnak tervdokumentációval kidolgozott projektumai vannak, azok részesülhetnek ezekből az összegekből.
Minden rosszban van valami jó is, mondhatnánk, ugye? Minden jóban van valami rossz, és minden rosszban van valami jó is. Ennek a módosításnak milyen hozadékát várják többen, ugye a projekt alapú pénzelés serkentését szeretnék elérni.
Többször elmondtuk az elmúlt években a parlamentben is, hogy mi mindannyian ennek az országnak fizetünk adót, és ha ez így van, akkor joggal várjuk el azt, hogy az országos költségvetésből, hiszen Szerbia egy magasan centralizált ország még mindig, és szinte minden az országos költségvetésbe folyik be, és ha már mi ennek az országnak fizetünk adót, akkor igazán megalapozott módon várjuk el azt, hogy abból visszajusson valamennyi a mi önkormányzatainkba, Szabadkára, Magyar-Kanizsára, Zentára, Újvidékre, de akár melyik magyarok által lakott önkormányzatot említhetném, és most ezzel az átcsoportosítással erre nyílik lehetőség. Ugyanakkor rendszerben kell ezt a kérdést kezelni, és erről is volt szó a parlamentben, hogy néhány törvénynek a módosítására vagy új törvény meghozatalára lehet számítani a következő hónapokban, az év végéig, illetve a jövő év folyamán. Az egyik ilyen törvény a vadonatúj önkormányzatok pénzeléséről szóló törvény, hiszen most csak egy szakasz módosult, de az egész törvényt újra kellene írni, hiszen most csak egy eleme változott ennek az egész rendszernek. Másrészt új helyi önkormányzatokról szóló törvény is lesz, ami számunkra elsősorban azért fontos, mert azt szeretnénk, ha helyi közösségek nagyobb pénzügyi önállósággal rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy a hallgatók tudják, hogy jelen pillanatban megint csak a már emlegetett Mladen Dinkićnek köszönhetően a helyi közösségek semmilyen bevétellel gyakorlatilag nem rendelkeznek, vagy csak egészen minimálissal, ami semmire nem elegendő, és ahhoz, hogy ez megváltozzon, ahhoz a helyi közösségek jogállásán kell módosítani, ahhoz pedig a helyi önkormányzatokról szóló törvényt kell megváltoztatni. Ezen kívül pedig az illetékekről szóló törvényt is el kellene fogadni, meg a vajdaság pénzeléséről szóló törvényt is.
Ezt akartam említeni, folytassuk már akkor a sort.
Igen, hát elég sok elemből áll ez a sor, így van, és nagyon döbbenetes dolgok történtek most az elmúlt napokban. Tehát most... Ugye ennek a törvénynek a kapcsán előtérbe került, hogy mely pártok a decentralizáció pártiak, ezek lettek volna azok, akik nemmel szavaztak most, akik pedig támogatták a javaslatot, azokra ráhúzták, hogy valamilyen központosító jelleggel bíró pártokról lenne szó. Hát én nem gondolnám, hogy a VMS a központosítás híve lenne, éppen ellenkezőleg, viszont volt egy javaslat, és ezt egy ellenzéki magát vajdaság érdekeiért harcoló párt terjesztette be, hogy az önkormányzatok bevétele ne csökkenjen, sőt növekedjen, és ne is 80% legyen, hanem 86%. Viszont ezzel egy dolgot felejtettek el, az pedig az, hogy évek óta úgy van, és ez így is marad, hogy ebből az adónemből vajdaságot illeti meg a 18%. Tehát, hogyha 86-hoz hozzáadjuk a 18-at, akkor az nem csak azt jelenteni, hogy az országos költségvetésben nem kerülne semmi, hanem a 100%-ot is túldobtuk volna, úgyhogy voltak ilyen logikátlan javaslatok.
Aminek teljesen semmi értelme.
Így van.
Maradva még egy kicsit a témánál, ami vajdaság pénzelését illeti, azt olvashattuk, hogy nem sokára konkrét lépések következnek ez irányba, hogy a vajdasági kormányfő és a szerbiai illetve a vajdasági kormány és a szerbiai kormány együttes ülésen fog majd tárgyalni nem is olyan soká erről a kérdésről is. Vannak-e esetleg valamilyen hangok, előhangok ezzel kapcsolatban?
Úgy gondolom, hogy jó irányba mennek a dolgok, ami vajdaság helyzetét illeti olyan szempontból, hogy nyitottnak tűnik a tartomány és a köztársasági kormány is az együttműködésre és ezeknek az évek óta nyitva levő kérdéseknek a megoldására. Október 22-én Újvidéken lesz ez az együttes kormányülés, a szerbiai és a vajdasági kormánynak az együttes ülése. Ezen olyan fontos projektumoknak a pénzelése lesz napirenden, amelyek a tartomány területéhez kötődnek, viszont az összegek nagyságát tekintve országosnak számítanak, hiszen a köztársasági kormány részéről is pénzelni kell őket annak érdekében, hogy megvalósulhassanak. Ezen kívül pedig tárgyalni fognak a jövő évi költségvetés vajdaságra vonatkozó részéről, illetve elemeiről. Az önmagában véve egy pozitív fejlemény, hogy a két kormány szóba áll egymással. Emlékeztetni szeretném a hallgatókat arra, hogy talán érthető, hogy amikor különböző színezetű a tartomány és a köztársasági kormány, mint ahogy volt az elmúlt években, nincsenek annyira jó viszonyban, viszont volt egy időszak nem is olyan nagyon régen, 2008 és 12 között, amikor ugyanolyan színű volt a tartomány és a köztársasági kormány, a Demokrata Párt volt a legjelentősebb politikai erő Szerbiában, vagy Belgrádban is, és Újvidéken is, Vajdaságban is, és akkor sem tudott igazán a két kormányzat szót érteni egymással, pedig már akkor is bőven elmúlt annak az alkotmányos határideje, hogy a tartomány finanszírozásáról szóló törvény elfogadásra kerüljön. Most én úgy látom, hogy valóban reális alapja van annak, és ez nem valamiféle kincstári optimizmus, hogy a következő időszakban végre megszülessen ez a törvény.
Tehát nem csak napirenden van a finanszírozás kérdése, a költségvetés kérdése, hanem komoly munkák is vannak e mögött, a tevékenység mögött. Ami a parlament munkáját illeti, holnap folytatódik a rendes második őszi ülésszak napirendi ponton. Napirenden mi szerepel? Úgy értesültünk, hogy többek között az elektronikus médiákat felügyelő bizottság tagjainak a kinevezése is. Ez pedig, hogyha azt nézzük, akkor a magyar nyelven sugárzó televíziók, rádiók sorsát is meghatározhatja, vagy befolyásolhatja.
Igen, valamikor köztársasági műsorszórási ügynökségnek hívták ezt a testületet, most már más neve van, de ez a lényeg. Néhány tagnak a mandátuma lejárt, és a testület feltöltésére fog sor kerülni, hiszen a köztársasági parlament nevezi ki a tagokat, többek között a tartományi parlament által javasolt tag is megválasztásra fog kerülni, hiszen több forrásból építkezik ez a testület, több szerv van, akinek joga van arra, hogy tagot javasoljon ebbe a testületbe, és azért fontos magyar szempontból is ez a testület, mert ugye hát hamarosan lejárnak a frekvenciák, tehát új frekvencia pályázatnak a meghirdetésére, közzetételére fog a közeljövőben sor kerülni, és hát ezeknek az elbírálása is ennek a szervnek a hatáskörébe tartozik. Egyelőre ez az egyetlen napirendi pontja van a holnap kezdődő ülésnek, de szinte biztos, hogy bővülni fog a napirend, és gyakorlatilag minden napirendre fog kerülni, amit a kormány az elmúlt hetekben küldött, és parlamenti eljárásban van. A felsőoktatási törvény módosítása várhatóan napirendre fog kerülni, és néhány nemzetközi egyezmény, amit szintén a kormány küldött becikkelyezésre.
Akkor nem véletlenül tart ülést holnap a Köztársasági Parlament ülése előtt az Oktatási Bizottsága a tisztelt háznak, majd délután pedig ez zárt ülés lesz, ha jól láttam, akkor pedig az Euróintegrációs Bizottság ül össze.
Így van, folyamatosan zajlik a parlamentben a bizottsági munka, ez így volt a nyár folyamán is, amikor nem voltak plenáris ülések, akkor is a bizottságok megvitatták a hatáskörükbe tartozó kérdéseket. Eléggé sok dolguk van a bizottságoknak, hiszen az országunió csatlakozásának a következtében, vagy az afelé vezető út következtében ezeket a bizonyos tárgyalási fejezeteket és azoknak a tárgyalási pozícióit a bizottságoknak meg kell vitatniuk mindenkinek a saját hatáskörébe tartozó fejezetnek a tárgyalási pozícióit, így többek között például az Oktatási Bizottság az oktatási fejezetről fog holnap vitázni, de ezen kívül biztos vagyok benne, hogy a felsőoktatási törvény módosításai is a napirenden fognak szerepelni.
Mondta, hogy elég sok munkájuk lesz a bizottságoknak, a bizottságokban pedig a frakció tagoknak, mert több bizottságban is komoly munkát vállalnak, illetve szerepet magukra. Erről is beszéljünk.
Én azt gondolom, hogy fontos, hogy a jelentősebb bizottságokban jelen vannak a VMS képviselői. Fremond Árpád személyében elnök helyettese van a mezőgazdasági bizottságnak, Kovács Elvira szerepében elnök helyettese van az Európai Integrációs Bizottságnak, ezen kívül pedig a pénzügyi bizottságban, az igazságügyi és helyi önkormányzati bizottságban, a jogalkotási és alkotmányügyi bizottságban vannak még tagjaink. Biztos, hogy kifelejtettem egy-két bizottságot, mert lehet, hogy annyira nem vagyok napra kész, most nem tekintettem át pontosan, de ezekben a legfontosabb bizottságokban helyet kapnak a VMS-es képviselők, és fontos ez, hiszen csak egy példát szeretnék mondani. A legfelsőbb bírói tanács és az államügyészi, országos államügyészi tanács jelentéseit vitatta meg néhány héttel ezelőtt a Parlament Igazságügyi Bizottsága, és ott például számon lehetett kérni a részarányos foglalkoztatás megvalósítására vonatkozó hiányosságokat, és hát a bizottsági munka általában nem kap akkora figyelmet és teret a médiában, mint a plenáris üléseknek a témája, ami teljes mértékben érthető. Viszont a bizottság napi rendjén is szerepelhetnek olyan kérdések, amelyek nagy jelentőséggel bírnak, és ha például az igazságügyi bizottságban nem lenne tagunk, akkor az erre a kérdésre vonatkozó véleményünket nem mondhattuk volna el olyan súllyal, mint ahogy így elmondhattuk, hiszen az összes parlamenti bizottság ülésére járhat az összes képviselő, de azért természetesen van különbség a között, ha valaki tagja is a bizottságnak és szavazati joggal rendelkezik, vagy hogyha csak hozzászólóként, potenciális hozzászólóként látogathatja a bizottság ülését.
Tudom, hogy nem nagyon ildomos ilyen kérdést feltenni, mégis megkockáztatom. A Vajdasági Magyar Szövetségből 4 vannak a 250 tagú köztársasági parlamentben. Ez az összképviselő számhoz képest ugye elenyésző. Mennyire respektálják magukat? A felszólalásokból azért, akik követjük a parlament munkáját, akár időről időre is, az derül ki, hogy azért odafigyelnek arra, amit mondanak. Nem nézik levegőnek a...
Egy fokmérője van ennek szerintem, az pedig az, hogy mennyire van csend, illetve nincs csend akkor, amikor valaki közülünk beszél, és természetesen túlzó lenne azt mondani, hogy síri csöndövezi a mi felszólalásunkat. Vannak olyan képviselők, akiknek a felszólását síri csönd övezi, ők mondjuk 20 éve képviselők, és nem különösebben népszerűek enyhén szólva a vajdasági magyarság körében, de most néhány év kihagyás után visszakerültek a parlamentbe, és mondjuk kuriózumnak számít a felszólalásuk, és odafigyelnek rájuk a képviselők, de mondjuk ezeket az extrém eseteket leszámítva én úgy érzem, és ez így volt az elmúlt közel 10 év folyamán is, hogy azért meghallgatnak bennünket, és odafigyelnek arra, amit mondunk, és hát van még egy fokmérő, az pedig az elfogadott módosítási indítványoknak a statisztikája, és az előző mandátumban, meg az azt megelőző mandátumokban is aránylag jó volt a statisztikánk.
Mivel időnk véges, így a beszélgetés az interjú végén még egy kicsit a parlamenti munkáról, vannak azért, hogy így mondjam, könnyebb, vagy könnyebbnek tűnő feladatok is. A honlapján olvastam, hogy barátság frakciókat hozott létre a Szerbiai Parlament Külügyi Bizottsága. A képviselői csoportok célja, hogy Szerbia és a világ 62 állama között fejlesszék a gazdasági és partner kapcsolatokat. A spanyolországi barátság frakció élére önt a Vajdasági Magyar Szövetség Demokratikus Cselekvés pártja frakció vezetőjét jelölték, illetve nevezték ki. Mit jelent ez?
Igen, ez így volt az előző mandátumban is, ebben az országnak a parlamentjében is, meg más országok parlamentjeiben is vannak ilyen úgynevezett baráti tagozatok, a Magyarország gyűlésben is vannak. A parlamenti munkának egy fontos szelete a parlamenti diplomácia. Elsősorban a parlament elnöke, alelnökei azok, akik ezt a parlamenti diplomáciát művelik, ugyanakkor a baráti tagozatok is jelentős szereppel bírhatnak, hiszen segíthetnek abban, hogy ellessünk olyan tapasztalatokat más országoktól, amelyek hasznosíthatóak Szerbiában. Spanyolország tekintetében például én azt gondolom, hogy a decentralizáció területén vannak olyan komoly és megfontolandó megoldások, amelyeknek bizonyos elemei talán átültethetőek a gyakorlatba itt nálunk Szerbiában is, és hát ahogy említette szerkesztő úr, 62 országgal, többek között Magyarországgal is természetesen van egy ilyen baráti tagozat, és mi felosztottuk ezeket az országokat egymás között a frakcióban, legalábbis ezeknek az országnak egy részét, fejenként két ilyen baráti tagozatban vagyunk, és hát nem ezekben az egzotikus országok delegációiban foglaltunk helyet, hanem olyan országokban, amelyek érdekesek lehetnek Szerbia számára, mint Románia, Szlovákia, Lengyelország, Németország, és így tovább. Hát ez egy pici szelete a parlamenti munkának.
Pásztor Bálintnak, a VMS Demokratikus Cselekvés párt frakcióvezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy elbeszélgethettünk komoly témákról részletesebben. Remélem, hogy a hallgatók is úgy érzik egy kicsit, vagy nem is egy kicsit, tisztábban látunk most már önkormányzati finanszírozás tekintetében, ügyében is. További sikeres munkát kívánunk a parlamentben, és gratulálunk, hogy tegnap sikerült teljesíteni a maratonon a 39 vagy 30 kilométeres távot.
30, igen, köszönöm szépen a gratulációt, és a lehetőséget is köszönöm, és mindig nagyon szívesen jövök ide beszélgetni.